Sziasztok! Ez itt a Mérlegen 6. évada, én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Zsindi Stefán.
Aki YouTube-on követi a műsort, az látja, hogy most már nem csak hanggal, hanem videóval is látnak minket.
Azonban természetesen Spotify-on és SoundCloud-on ugyanúgy tudjátok hangalapon is hallgatni minket.
De egy kicsit változik a műsor struktúrája.
Így van, a Mérlegemben mostantól interjúk lesznek, a beszélgetéseink pedig havonta egy külön adásban fognak megjelenni.
A mai vendégeink Arató András, ismertebb nevén Hide the Pain Herold, és az ő menedzsere lesznek, de előtte arra kérnénk titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljatok, és a véleményeteket pedig mondjátok el kommentben. A műsor leírásában pedig találtok egy kuponkódot is, amivel egy hónapig ingyenesen olvashatjátok a HVG 360-at.
Váltsd a saját utadat, az új vállalkozásodat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
Tehát ahogy ígértük, a mai vendégünk Arató András, ismertebb nevén Hide the Pain Herold, valamint a menedzsere Pető Zdenko. Sziasztok, üdvözlünk titeket a stúdióban.
Sziasztok, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
András, néhány héttel ezelőtt a leghíresebb magyarként hivatkozott rád az egyik Forma 1-es fotós, Kim Illman. Egyetértesz ezzel a címkével?
Többször megkaptam, hogy a leghíresebb magyarok között vagyok. Amely a legjobban tetszett, amikor Puskás öcsivel és Gábor Zsazsával hasonlítottak össze. Hát ők már mind a ketten már nincsenek az élők sorába, de hát én még itt vagyok, akkor lehet, hogy én maradtam, mint leghíresebb magyar. Nem tudom, ezt nem nekem kell eldönteni.
És milyen érzés, amikor így szólítanak? Mert azért ez nem egy rossz cím azért.
A leghíresebb magyarnak nem szoktak szólítani. Most már egyre kevesebben szólítanak Haroldnak is. Főleg itt Magyarországon most már azért tudják, hogy én Arató András vagyok, aki igazából eredendően egy elfajzott villamosmérnök.
Elfajzott?
Hát persze, mert ennek már semmi köze nincs a mérnöki szakmához.
Hát ennek már nincs az tény.
De hát megszoktam, a Haroldra is hallgatok, nem csak az Andrásra. De hát
külföldön inkább Harold vagy?
Persze.
Ott azért inkább úgy. Igen.
TikTokon láttam szintén a Hungaroringról egy videót, ahogy talán az egyik Forma 1-es pilóta nagyon megörült neked, és így kiabált a kamerába, hogy the meme, he's the meme!
Azt hiszem Gasly volt talán.
Hadjar volt. Hadjar volt. A Forma 1-en volt most egy olyan élményünk, hogy itt András felkérték, hogy kísérje be a pilótákat van ez a parádé, amikor kamionnal végigvonulnak a Forma 1-en, és megkérték, hogy kísérje be a pilótákat, és ott volt egy ilyen kis közvetlen találkozó, kis beszélgetés, ugye tavaly évben találkoztunk Szingapurban már pár pilótával, Gaslyval, Norrisszal, Russell-lel, volt a közös élmény, sőt, akkor András meg is jósolta Norrisnak, hogy ő fog nyerni a szingapúri nagydíjat, meg bejött.
És most újra
ő nyerte. Sőt, mostanában, amiken voltunk ilyen sporteseményeken, általában akiknek szurkoltunk, bejött, úgyhogy egész jó ómen. Voltunk Fradi meccsen, nyert a Fradi a Európa Ligában korábban, most voltunk a Bajnokok Ligája selejtezőn, ott is behúzta a Fradi, voltunk Fradi vízilabdán, ugye András korábban sportolt Ferencvárosban, ezért van egyfajta kötődése, de általában azt szoktuk mondani, hogy ő mindig a szomorúbb szurkolókat tudja vigasztalni a filozófiájával, de tényleg jó közösségépítő dolgok voltak ezek, és ez sajátos volt ez a Forma 1 egyébként, tehát így jó élmény volt a pilótákkal együtt lenni, és tényleg voltak már ismerős arcok, akikkel korábban találkoztunk, meg voltak például Hadjar, aki most találkozott először Andrással, és hát ja, igen, elég szépen hangot adott az örömének.
Igen.
És a közönség, én arra csodálkoztam leginkább, nem volt kommunikálva, hogy én ott leszek.
Aha.
És amikor kijöttem a pilótákkal együtt, hát nekem is megdöbbentő volt, hogy milyen üdvrivalgásba tört ki a közönség.
Hát mindenki ismert, a legismertebb magyar, ugye.
Pedig nem is én voltam a Forma 1-nek a hivatalos díszvendége.
És akkor köme, hogy kerültél oda, ha jól tudom, maga a szövetség hívott meg?
A Nemzetközi Autósport Szövetség meghívására érkeztünk Andrással. Van egy nagyon otthonosan mozgó barátunk egyébként a Forma 1 világában, Mészáros Sándor újságíró, aki egyetlen permanens Forma 1 újságíró, aki gyakorlatilag egy világakkreditáció jelentkezik, szinte minden versenyen ott van. Vele egy ilyen nagyon improvizatív találkozónk volt Szingapurban tavaly, és akkor ott beszélgetünk róla, hogy milyen jó lenne mondjuk a Hungaroringen is megjelenni, és hogy nem a Nemzetközi Autósport Szövetségtől kaptunk egy meghívást, és igazából az ő vendégei voltunk ezen a 40. Magyar Nagydíjon.
És ilyenkor mi a feladatod különben?
Mosolyogni, fotózkodni.
Hát itt még feladat sem volt, hogy fotózkodni, itt igazából hogy érezzük jól magunkat. Meghívtak, és akkor ott jöttünk, mentünk, bámészkodtunk, és jöttek ilyen kalandos dolgok, hogy menjünk már, kísérjük el a pilótákat, akkor összefutottunk mindenféle emberrel. Érdekes, izgalmas volt. Nagyon érdekes amúgy az a jelenség, ezt tapasztaltuk már több helyen, amikor mondjuk találkozik egy világsztár Andrással, és szerintem a világsztárok... sajátos nagyon, mert ugye Andrást is hová definiáljuk. Én amikor először találkoztam vele, akkor azt mondtam meg, hogy szerintem te egy világsztár vagy, hogy dehogy is, hát én egy nyugdíjas villamosmérnök vagyok, nem világsztár.
Mai napig ezt mondom.
És hát, ha nem is nevezzük világsztárnak, de világszerte ismert sztárnak talán nevezhetjük, és nagyon érdekes, amikor a klasszikus értelemben világsztárok meglátják, és mondjuk ez történik, mint Hadzsára, hogy rajonganak ért. Ez ilyen jó érzés, ez ilyen felemelő érzés az, amikor van valaki, aki tényleg nagyon híres, nagyon ismert egy adott területen, és van egy mém szektorból kinövő híresség, aki előtt ő is nem azt mondja, hogy meghajol, de örül neki, szeret vele lenni, fotót kér tőle. Ez sokszor meglepő azért nekünk is még.
Hadzsának lehet, hogy ez volt a legjobb pillanat a Hungaroringen. Neked mi volt?
A mostaringen?
A mostanin, aha.
Húha. Hát igazából az egész atmoszféra. Én nagyon régóta követem a Forma 1-et, de mindig csak tévén keresztül láttam.
Igen, én is
akkor is nézegettem, amikor még egy kicsit tiltott gyümölcsnek számított nálunk. A régi magyar televíziónak szerintem nem volt pénze, hogy megvegye a közvetítési jogokat. Nekem a nagyszüleim azok kőszegiek, és ott az osztrák tévét gyönyörűen lehetett látni, tehát én már lehet mondani, hogy a 60-as évek óta többé-kevésbé követem. És hát fantasztikus élmény volt ugyanezt élőben is látni, mert hát ég és föld a különbség, a képernyő, meg a jelenlét, ahol érzi az adrenalint az ember a levegőbe.
Tiszta sor.
Kicsit kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, hogy honnan indult Hide the Pain Herald. Azt már több interjúban is elmondtad, hogy az IWI-ben találták meg az utazásról készült képeidet.
Így történt, igen.
És felkért egy fotós, hogy csinálna rólad néhány képet. Neked mi volt erre az első reakciót? Felmerült, hogy esetleg ne fogadd el ezt a felkérést?
Bennem egy percig sem merült. Ugye azt mondom, hogy minden ember valahol legmélyén egy kicsit hiú. Úgyhogy nekem is a hiúságomat kenegette, hogy hát akkor 60 pluszosan, hogy fotómodellnek kérik az embert. Bennem nem volt kérdés, hogy elfogadja, mert a feleségem az igen. Őnek voltak bizonyos ellenérzései. Nem tudom, hogy mitől, talán attól félt, hogy beszippant ez a világ, és
akár... Ez bejött.
De amitől félt, az hál' Istennek nem jött be, hogy a kettőnk kapcsolatát is negatívan befolyásolja, hogy olyan világba kerülök, ahol mondjuk őre már nem lenne annyira szükség, de hát hál' Istennek nem így történt.
És ha jól tudom, amikor először rákerestél így a képeidre, hogy mire használják, akkor azt látod, hogy ilyen különböző kórházak, iskolák, meg ilyenek.
Persze, hát ez egy hosszú folyamat volt ez a fotózás, és úgynevezett stockfotókat csinált ez a fotós, hogyha valaki nem tudná, hogy mik azok a stockfotók. Ezek olyan képek, amiket meg lehet venni viszonylag kevés jogdíjért, és jogtisztán föl lehet használni őket reklámokhoz, publikációkhoz, illusztrációnak, bárhová. És hát a fotósnak az az érdeke, hogy minél több helyre el tudja adni a fotókat. Ezért aztán különböző szerepekbe be kellett öltözni. Tehát ahol volt, amikor tanár voltam, ott egy egyetemi oldalon jelentem meg. Máskor orvos voltam, ott egy kórháznak a honlapján. Az már énben nem merült föl csak, hogy miért engem használnak, hogy saját embereik nincsenek, hogy milyen klassz orvosok vannak, meg tanárok. De hát úgy látszik, hogy valahogy ennek a képeknek a minőségébe, vagy vagy hogy hadd legyek szerénytelen, hogy az én megjelenésemben volt valami olyan plusz, ami miatt engem választottak. Akkor még szó se volt heroldságról, meg hájdepénységről.
És hogy akadtál rá először az egyik ilyen stockfotóból készült mémre?
Első pillanattól kezdve kíváncsi voltam, hogy mire használják a képeimet. És hát akkor is létezett képkereső funkció az interneten. Egyszerűen feltöltöttem a stockfotós képekből egy párat. És hát először ezt a, mondjuk így, hogy normál felhasználást láttam, hogy aminek ebben be voltam öltözve, az jelent meg. Aztán nem telt el olyan hosszú idő, talán egy-két hónap, amikor megjelentek az első mémek. És hát az egy nagyon rossz élmény volt, el kell, hogy mondjam, mert nem tudtam, hogy mihez kezdjek, nem tudtam hova tenni a dolgot, mert nem erre szerződtem. Szóval ezek nem erről szólt a történet. Alá is írtunk egy felhasználási szerződést a fotóssal, hogy mire használhatják. Ilyesmi ebben nem volt. És az, hogy az embert arcát viccelődésre használják, ez egy nagyon negatív élmény volt. Voltak persze vicces dolgok, amit nekem is tetszettek, a mai napig is tetszenek, de voltak kifejezetten bántó, meg sértő kontextusok is, amik nagyon nem tetszettek, úgyhogy évekbe tellett, mire el tudtam fogadni. Az elején vissza akartam az egészet csinálni. Hogy...
De hát ezt már nem lehetett, gondolom, az már kiszabadult a netre.
Így van, hát nekem is számot kellett vetni a lehetőségekkel, hogy mit lehet. Nyilván be lehet záratni egy oldalt az interneten, mert ezek nem jogtiszta felhasználások voltak. Volt is ilyen próbálkozásom. De hát mire bezáratták, ugyanaz a kép már 30 ezeren megosztották. Tehát ez nem volt járható út. Aztán abban bíztam, hogy ugye minden csoda 3 napig tart, majd csak elfeledkeznek róla. Hát ez se jött.
Ez volt 15 éve?
Hanem tényleg, mint a lavina, mint a, egy kis hólabda elindul a hegy tetején, és a végén elvisz egy falut. Szóval megjósolhatatlan volt ennek a kifutása. Engem is meglepett, a fotóst is meglepte, minden ismerősömet meglepte.
Ők hogy fogadták különben?
Vegyesen. Érdekes módon minél távolabb ismerősöm valaki, annál lelkesebben fogadta. Aha. És minél közelebb áll hozzám valaki, annál nehezebben tud.
Saját
magamat is
beleértve.
Tehát a feleségem, fiam, talán ők voltak azok, akik a legkésőbb jutottak oda, hogy nem tudunk tenni ellene, akkor ők is akkor járnak a legjobban, ha elfogadják.
De akkor most már elfogadták teljesen.
Mostanra már, igen.
És neked mi kellett ahhoz, hogy el tud fogadni, meg kicsit közhelyesen hangzik, de hogy ne menekülj előle, hanem a lehetőséget keresd Heroldban.
Két dolog volt, ami időben nagyjából egybeesett. Az egyik az, hogy megláttam a neten, hogy megjelennek hamis oldalak, amik az én arcképemet és ezt a rám ragasztott Hájdepén Herold nevet használják, több százezres látogatottsággal. És hát nekem ezeknek az oldalaknak a tartalmára semmi befolyásom nem volt. És hát akkor végig gondoltam, hogy ha ezt más meg tudja csinálni, akkor ezt én is meg tudom csinálni. Annál is inkább, mert én már nagyon korán, már a 90-es évek közepén már benne voltam az internet világába. Tehát volt már saját honlapom, szakmai persze. Úgyhogy csináltam egy oldalt. Facebook, Arató Andrásnak Facebookja volt, de akkor csináltam egy másikat Heroldnak angolul. És hogy ide eljussak, még egy dolog közre játszott, hogy volt egy fiatalember Oroszországba, aki kinyomozta az én igazi kilétemet.
Ez komolyan hogy sikerült neki?
Már, hogy hát végül is viszonylag könnyen. Megtalálta, volt egy YouTube csatornám, ahol feltöltöttem olyan videókat, aminek persze ehhez semmi köze nem volt, de ott megtalálta az e-mail címemet.
Tisztasor.
És aztán elkezdett bombázni az e-mailekkel, hogy én nagyon népszerű vagyok Oroszországban, csak nem hiszik el, hogy én egy létező ember vagyok, engem biztos Photoshoppal raktak össze, mutassam meg már ugyan, hogy én élek. És hát az elején elhajtottam, hogy hagyjon a hülyeségeivel, de hát kitartó volt, és a végén azt mondtam, hogy ugye van a mondás, hogy hagyd magad, előbb szabadulsz. Úgyhogy volt már akkor is egy orosz közösségi oldalon egy accountom, és oda föltöltöttem magamról egy fényképet, amire csak annyi, ráírtam oroszul, hogy én élek.
Jazsiv.
Én még tanultam oroszul. Hát és ez volt az a pont, amit aztán ezt nem csak Oroszországban látták, hanem ezt a nemzetközi média is felfedezte, és attól kezdve tényleg lehet mondani, hogy nincs megállás. De hát ez már jó régen történt. 7-8 éve, talán már 10 is van. Lehet, hogy Zenko jobban tudja.
Ugye egyre többet lehet olvasni arról, hogy a mémek felett kinek van szerzői joga, a mesterséges intelligencia terjedése pedig megint eléggé aktuális ez a kérdés, hogy hogyan lehet megvédeni a saját arcképünket. Neked voltak különben ebből, ugye mesélted, hogy próbáltál egy-két honlapot úgymond betiltatni, de hogy amikor robbant ez az egész, és igazán utána kiálltál az orosz blogger volt, vagy csak egy... Nem is tudom.
Az oroszok lekopintották a Facebookot, megcsinálták. Ja, teljesen ott, egy az egyben értem. Mindent lemásoltak.
Nem meglepő, igen. Ilyen előfordul.
Elnevezték VK-nek, vagy VK-nak, ahogy kontaktje. Tehát kapcsolatban, magyarul azt jelenti, hogy akik kapcsolatban vannak. Ez egy az egyben egy Facebook klón volt, és ott jelent meg először.
A sajátos, amit kérdezel, hogy a Andrásnak ugye az arcát, vagy az ő, mondjuk itt vannak például a stockfotók, hogy ugye ennek a megállítás is nagyon kettős, mert ha amennyiben az történik, vagy történt volna, hogy ezeket a stockfotóknak a terjedését sikerül megállítani, sikerül levenni bármit az internetről, most talán még nehezebb, mint korábban, akkor lehet, hogy kevesebb mém készült volna, lehet, hogy nem lett volna ekkora kifutása. Tehát ha azt nézzük, hogy jobb lett volna Andrásnak és a világnak az, hogyha mondjuk belőle nem lesz mém, spoiler ezek, hogy szerintem nem lett volna jobb se Andrásnak, sem a világnak.
Ezzel egyet értük, azt hiszem.
De ezzel én is abszolút életem legjobb döntése volt, és hogy beleálltam.
Ha sikerült volna megállítani, akkor valószínűleg nem történnek ezek a dolgok, amik történtek az elmúlt években. És amennyiben mi azon dolgoznánk, és nagyon sok olyan típusú jogosulatlan felhasználás volt, amikor kisebb reklámokhoz, kisebb üzletekhez felhasználták az arcát, nyilván voltak olyanok, amikor nagyobb komolyabb márkák is használtak jogosulatlanul, ott nyilván jeleztük, egyeztettünk velük, próbáltunk mindig kompromisszumos megoldásra jutni, nem pereskedni ezekben a dolgokban, nem feltétlenül ezek voltak a célok, és amikor úgy éreztük, hogy azt az értéket, amit ő képvisel, azt úgy használják fel, hogy egyrészt Andrással, másrészt azokkal a cégekkel is szemben sem fair, akik mondjuk pénzt fizetnek azért, hogy reklámkampányra használják az arcát, ott nyilván határozottan felléptünk, de a legtöbb esetben mondjuk a mémek, vagy a stockfotóknak a terjedésénél pedig az volt, hogy ha amennyiben azok megállnak, akkor lehet, hogy kevesebb mém van. És akkor, ahogy említettem, talán nem fut ide ki az egész, ez már történelem, ezek már kifutottak, ezeket nem nagyon lehetett megállítani. Illetve erről beszélgettünk sokat a fotósról is, meg több mindenkivel, olyan disztribúciós láncon megy keresztül egy ilyen stockfotó, hogy egy nagyon sok stock oldal átveszi ezeket a képeket, és igazából a fotós elmondás szerint ezeket már nem lehetett levenni, nem lehetett mindent levenni, vagy nagyon bonyolult folyamat lett volna. Ez már most így alakult. Alapvetően az, ami most jelenleg, mondjuk amit a mesterséges intelligencia tud, nekünk volt már egy korábbi, akkor még nem szédületes ez a gyorság, hogy a mesterséges intelligencia terjed, ahogyan tanul, ahogy egyre profibb, és nagyon érdekes, hogy tényleg a jövőben ez hová fog kifutni. Ugye az AI-nak a két olyan ponton fogták meg, és tudták demonstrálni, mit tud az AI, ami nagyon szemléletes volt egy átlag embernek is, a szövegírás mondjuk, és a képalkotás, amit mindenki megért, hogy beírok valamit, is kidobja, és akkor ha elkezdünk gondolkodni, hogy hány olyan terület van, ahol az AI jelen van olyan speciális applikációkban, fejlesztésekben, amivel észreveszük a jelenlétét, szerintem az még félelmetesebb ettől. De visszatérve itt a jogi dolgokhoz, hogy az AI kapcsán is ugye nagyon sok dolog elindult, viszont ugye a személyhez kapcsolódó jogok azok mindig erősebbek, és sokszor még lehet, hogy védjegy oltalma alá se kell helyezni bizonyos dolgokat, és mégis megvan a védelem. Illetve illetve ugye már most megvannak az első olyan arcképnek a levédései, védjegy oltalom alá helyezés, ezeket figyeljük, ami igazából hasznos, és lehet, hogy az AI világában ez már most nélkülözhetetlen. Viszont valahol András arca, ezek a mémek, ezek olyan közkincsek, hogy azt gondolom, hogy annyira jó ez, hogyha sokan tudják használni, hogy ezeket nem minden esetben szeretnénk mi kisajátítani, hogy ez most csak ide kapcsolódik, hanem ez teljesen jó, hogy sokan tudják használni. Mi látjuk azt az oldalát is, amikor a mémeknek van egy mélyebb filozófiai vetülete. Tehát alapvetően az, amikor egy mémel röhögünk egyet, de ha jobban belegondolunk, hogy lehet, hogy a világ különböző pontján köt össze két embert, valaki tudott, hogy a csaja kirúgják a munkahelyéről, stb. És az ugyanaz ember elolvassa ezeket a mémeket, nevet rajta egyet, látja, hogy a komment szekcióban még 4000-en írtak rá valami hasonlót, vagy hasonló sztorit, és akkor lehet, hogy vitt egy ilyen kis feloldást az egészbe. Szóval szerintem a mémek azon kívül, hogy nevetünk rajta egyet, sokkal mélyebb filozófiát hordoznak magukban, és igazából minden olyan dolog, amivel gátolnánk ezek a mémeknek a terjedését, én azt gondolom, hogy ettől megfosztanánk az embereket. Úgyhogy alapvetően mi nem feltétlenül úgy gondolkodunk, mint egy bizonyos tekintetben, mint egy klasszikus márka, és úgy kezeljük a High the Pain Herald brandet, bizonyos értelemben pedig sokkal lazábban, és sokkal más hozzáállással. Tényleg számos olyan példa van, vagy olyan megkeresés volt már, amire normális ember nem mondott volna nemet, és mi elvállaltuk, vagy pont az ellenkezője. És ami kihagyhatatlan volt, mi ki tudtuk hagyni, és volt olyan, amit senki nem vállalt volna, és mi elvállaltuk. És ott itt bár üzleti podcast, itt nem az üzleti érvek döntöttek. Nyilván vannak azok is, amikor azok döntenek, de itt én azt gondolom, hogy ez egy nagyon speciális jelenség, az András mémség, és ismerünk még pár mémet, hogy ezek is egy nagyon speciális kategóriába sorolhatók szerintem.
Mi volt az oka egyébként, hogy az elvárthoz képest máshogy döntötted? Tehát nyilván most nem azt várom, hogy konkrét márkákat mondj, vagy megkereséseket, csak hogy
hát,
mérlegeltek.
Igen, volt egy klasszikus eset, amikor ez nem volt egy szerencsés időszak, épp tegnap rendezgettem a fénykép mappáimat egy éjszaka, és azok a screenshotok elém kerültek, amikor Andrással csetelgettünk, amikor ő Covid-ban beteg volt, és benn volt a kórházban. És ez egy nagyon mély pont volt. Az egy nagyon sajátos dolog volt, hogy kijött belőle, meggyógyult, de elég keményen elkapta ez a betegség. És ugye abban az időszakban volt, hogy pont felépült ebből a betegségből, kijött a kórházból, de még azért ott azért egy elég hosszú idő kell, hogy az ember teljesen fel tudjon épülni, és érkezett egy olyan megkeresés egy korábbi partnerünktől, aki csak kérdezte, hogy el tudunk-e utazni Párizsba egy héten belül, nagyon fontos lenne egy forgatás, és akkor kellene erről egyeztetni. Nagyon titkolózók voltak, és ugye küldtek egy ilyen NDA-t, egy titoktartási nyilatkozatot, ha akkor mondják csak el, hogy mi a projekt. Elmondták, mi a projekt, és talán annyit elmondhatok, hogy itt ez egy ilyen világmárka volt, aki a korábbi együttműködésünk volt, és egy top 3-as labdarúgóval kellett volna csinálnunk egy közös reklámfilmet. És akkor mi is ott egy kicsit úgy pislogtunk, mert igazából ahogyan Andrásnak elkezdtük felépíteni az értékét, a márka értékét, a mém értékét, ez ilyen lépcsőről lépcsőre haladt. És amikor találkoztunk bármi olyan, ami vagy egy világmárkával dolgoztunk együtt, vagy egy olyan nagyobb médiavásárlás került egy projekt mögé, akkor nekünk megsokszorozódtak utána a felkérések, és utána tudtunk mindig emelni az árakon, tudtunk mindig egy-egy lépést tenni üzletileg is a mém márka építésében. És ez olyan magas polcra lakta volna fel Andrást, hogy azt mondtuk, hogy ezt nagyon át kell gondolni. És akkor ugye szoktam mondani azt, hogy néha mi kapcsolatunkban olyan vagyok én, mint a rossz napközis tanár, András meg a komik kölyök, és akkor is az volt, hogy András inkább mondta, hogy hát menjünk, hát el kell menni, ez egy nagyon komoly, már jól vagyok, ez egy komoly forgatás. Mondtam, hogy jó, egyeztettünk a dokival, és akkor mondta, hogy nem javasolja a repülést, és lemondtuk az együttműködést. Tehát alapvetően az mind anyagilag, mind pedig a márkaépítésben egy nagyon fontos mérföldkő lett volna, bár utólag azt mondom, hogy sokkal menő volt lemondani, mint mondjuk
Neked nem csak Párizs, Mexikót is lemondtuk.
Hát igen, de az kisebb volumenű volt ehhez képest, az pont arra az időszakra tehető volt, igen. Ott még az utolsó gép a hazajött, amivel mi hazajöttünk volna Mexikóba, a következő már nem, úgyhogy ott volt azért benne kockázat, de az is egy olyan döntés volt, hogy azért nem mentünk el, mert már éreztük, hogy akkor valami van a világban, amire oda kell figyelni. Most nyilván az, amikor az egészségről van szó, vagy a személyes épségről van szó, akkor ezek mindig olyanok, amik minden előtt járnak. Nem szabad ezt az egész projektet vagy márkát úgy vinnünk, hogy csak üzletileg hozunk döntéseket, sokszor ilyen emocionális döntések születtek, de én igazából azt gondolom, hogy semmit sem bántunk meg. Volt egy ilyen gentleman agreement köztünk, amikor elkezdtük, hogy addig csináljuk, amíg buli, meg nem fogunk mindent elvállalni, csak azt, ami esetleg úgy érezzük, hogy kell, vagy jó, vagy tetszik, vagy beleillik, vagy olyan márka, amivel tudunk azonosulni, vagy éppen el tudjuk fogadni, vagy olyan a koncepció éppen, ami megtetszik. Úgyhogy ezeket még a mai napig így szem előtt tartjuk.
Mi az, amire mondjuk biztosan nemet mondanátok? Most nem konkrét márkát akarok természetesen, hanem hogy...
Amit András a stockfotóinál kikötött, hogy három dologra nem szerették, ha használnák, ez a politika, a vallás és a szex volt. Na most ez nyilván ez a marketing megkereséseknél is lehet, hogy még kibővülne egy-két területtel, de mivel ezek olyan alapvető dolgok voltak, amivel nem szeretnénk megosztani embereket, se a politikával, se a vallással, se a szexel, ezáltal ennek talán még egy-két olyan területe van, amire mondjuk nemet mondanánk, de minden olyan, ami klasszikus fogyasztási cikk, ami mögött van egyfajta vagy általános dolog, vagy pozitív dolog, azokra nyilván igen tudunk mondani. Például alkoholra is tudtunk igen mondani, dolgoztunk egy sörreklámmal, dolgoztunk egy ilyen speciális alkoholtartomú italokat forgalmazó céggel. Tehát nem nagyon van tabu, inkább én azt gondolom, hogy vannak olyan esetek, amikor van egy olyan, hogy átgondoljuk. Vagy ha nem szeretem azt, amikor valaki bohócot akar csinálni, András, volt erre is példa, hogy ezt akkor helyre rakjuk, hogy ez nem így működik. Az, amikor most például vannak olyan esetek, van most egy mostanában is több olyan típusú megkeresésünk, ami egy rövidebb influencer együttműködést szeretnének, viszont én tudom azt, hogy lehet, hogy ha mi ott elköteleződünk egy márka mellett, és megjelenünk, akkor onnantól kezdve lehet, hogy jön egy nagyobb ajánlat, ami lehet, hogy mondjuk Európára, a világra szól, vagy egy nagyobb országra szól, és elesünk tőle, mivel elköteleződtünk úgymond egy alacsonyabb összegért, egy influencer együttműködés egy márkával, ezért nagyon sok influencer együttműködés visszautasítunk, és ugye erről szól az a póló felirat, ami elterjedt sokan, hogy én vagyok nem influencer. Máshogy kezeljük András a márka értékét, mint egy klasszikus influencer. Nem megbántva az influencereket, csinálják a dolgokat, híresenek terméket. Fontos a lojalitás, hogyha mi is oda tesszük valami mellé a voksunkat, akkor utána nem biztos, hogy egy másik márkával mi szeretnénk, vagy abban a kategóriából együttműködni. Szerintem így lehet az értékét fenntartani ennek a márkának, ami sajátos, mert egy személy is van benne, meg egy márka is, meg egy mém is, meg elég sok vetülete van, de igazából ezekre szeretünk odafigyelni.
András, neked van esetleg valami vágy, ahogy valamelyik céggel, vagy valakivel együttműködni, akivel még nem működtél együtt? Gondolkoztál már ilyen, hogy valakivel
nem a cégekbe gondolkodom, hanem a kihívásokba. Uh-huh. Tehát ami kalandot jelent. Hát, hogy azért egy céget is mondjak, ez itt egy magyar reklámkampány volt, a Coca-Colának volt, talán lehet néven nevezni. Amikor a Zero-t indították, akkor volt egy nemzetközi kampányt honosítottak. Arról szólt, hogy és mennyi mindent nem próbáltam még. Uh-huh. És hát itt mindenféle, tényleg olyan helyzetekbe kellett kerülni, ami kívül teszi az embert a komfortzónáján.
És az jó volt.
És az jó volt, azt élveztem. Mondjuk búvárfelszerelésbe palackkal lemerülni a lupató fenekére, vagy szélcsatornába szabad esésbe lebegni.
Azt én is kipróbálnám mondjuk egyszer.
Nagyon élveztem, de nem leszek törzsvendég a szélcsatornába.
Csak visszatérve a rossz napközistanár, vagy a komiszkők meg a napközistanár esetére, amikor volt ez a reklámkampány, megkaptuk a szkriptet előre, és akkor ugye ott még egy nem volt annyira kidolgozva, hogy pontosan hogy lesz, de volt egy ejtőernyőzős jelenet. És akkor mondom Andrásnak, hogy figyelj, elég fura dolgok vannak, hát mondom, azt akarják, hogy itt ejtőernyőzünk meg ilyenek, hát itt királyi törzsőben összegyűjt, hogy neki kellett, és akkor mondom neki, hogy hát ezt majd megbeszéljük, hogy legyen, azt mondja, én tandembe kiugrok simán.
Oké. Okay. Mondom én most, okay. Ha ott állnék a gép ajtajában, nem biztos, hogy ezt mondanám.
Akkor ezt mondta, aztán szélcsatornából nagyon jól megoldották, azt gondoltam, hogy majd valami olyan felvétel, vágásra megoldják, hogy kiugrik és repül, vagy utómunkába összerakják, de nem, végül a szélcsatorna nagyon jó volt, mert valós is volt, de mégsem a klasszikus szabadesés volt, jól működött, de mondom, hogy András sokszor benne van nagyon jó dolga, vagy ott volt a buvárkodás jelent is, nem volt korábban buvár, olyan tapasztalata szerintem, mint ahogy ott buvárkodott, de belement. Én nagyon szereti egyébként ezeket a dolgokat, tehát hogy tényleg úgy belecsöppenni ebbe, és én tényleg mondják azt a nagy közhelyet, hogy az életkor csak egy szám, szerintem azt András nagyon jól alátámasztja, mert olyan élményekben, bulikban volt részünk, vagy tényleg volt egy olyan rendezvény, amikor nem is tudom, Hongkongban voltunk, azt hiszem, és akkor ilyen, meg volt szervező egy kicsit ilyen kötöttebb ilyen üzleti találkozó, és mind a két nap ennek a jegyében telt. Most a második napon rájöttek, hogy ez nem annyira unalmas, átszervezték az egészet, és tett egy ilyen rooftop party az 55. emeleten, ahol hoztak onnan Japánba egy DJ lány gyorsban, estére leszervezték, meg össze volt egy nagyon jó rakva az egész buli, és akkor belecsöpöntünk egy olyan atmoszférába, hogy mondtam, jó ég, hol vagyunk mi most, ez micsoda, hogy ilyenek is beestek. És ugye, hát sokszor amúgy az, ahogyan őt megismerik, vagy most tényleg itt volt az a buli, ahol utána egy ilyen reklámsállal, amit így osztogattak, azzal csempésztük ki, mert a taxi nem tudott bejönni arra az utcára, ahol voltunk, és egy buli negyed kellős közepén voltunk, lesétáltunk, hogy indulunk hazafelé, én sem nem mindig szerencsés elindulni, főleg egy buli negyedben, óriási érdeklődés, sok fotó, és az a baj, ez egy olyan folyamat, ahogy elindul a fotózkodás, ez a fotócunami, ez gyakorlatilag nem ér véget.
Na, és akkor észreveszik, hogy fotózkodnak, és akkor mennek.
Igen, egy első fecske, aki veszi a bátorságot, és odajön, és akkor utána nincs megállás.
Van, akinek nemet mondasz egyébként közös képre?
Hát talán még senkinek nem mondtam.
Néha muszáj azt mondanunk, hogy nem, de inkább én vagy mi szoktuk, akik kísérjük Andrást.
Mert... Inkább azt mondjuk, hogy itt vége a sor.
Igen, hogy valahol...
Mennünk kell most már igen. Azért mégiscsak.
De általában szokott lenni még néhány utolsó utáni fotó. Egyébként nagyon érdekes, mert elég sok megbízásunk volt, elég sokat utaztunk az elmúlt években, és ezeken az utakon igazából az is kikristályosodott, hogy más országok, máshogy kezelik az András közelségét. Skandináv országokban ilyen paparazzit csináltak így messziről, hogy ott van András, még úgy fotózott, hogy a fényképezőgép lencsét András felé tartottad, de elfordult a másik irányba, ilyen no-look képet csinált. Aztán Dél-Amerikában meg ugye olyan élményünk voltak, ott annyira közvetlen emberek voltak, annyira jöttek, ölelgették, annyira próbáltak közelni hozzá, hogy ott igazából Chilében és Kolumbiában voltunk egy ilyen rövid, vagy egy hosszabb túra volt, és már Kolumbiában testőröket kaptunk, ami nem mondták, hogy nem azért, mert bármi veszély lenne, hanem tudják, hogy itt mekkora népszerű, mennyire népszerű, milyen rajongás van, és most közterületeken vagyunk, ott várható, hogy fognak jönni. És tényleg úgy volt, hogy volt két udvarias srác, akik ezeket így tudták kezelni, távol tudták tartani, de alapvetően meg az volt, hogy tényleg ott tapasztaltuk meg először azt, hogy ez valami volt, és amikor hazajöttünk, annyit mondta András a repülőgépen, hogy hát ezt nem szeretném, hogy itthon is idáig járt.
pedig most már
én is úgy érzem, hogy nehéz az itthon is.
Olyan élmény, este Bogotán az utcán táncolunk egy ismeretlen lányjal. Szóval fantasztikus élmények érik az embert. És kérdezted az előbb, hogy mik azok, amiket elválok. Igen. Az egyik a kihívás, a másik a lokáció, hogy a világnak olyan részeit megismerni, oda utazni, ami egy földi halandónak szinte elérhetetlen.
Van még valami a bakancs listádon?
Azért akad. Talán nincs is olyan hely a világon, ahova nem mennék el szívesen. Ami például nagyon hiányzik, az Dél-Kelet-Ázsia. Ott még...
Ez az én bakancs listámon is rajtam.
Feladat fel van adva akkor. Egyet, hogyha még visszatudnánk lépni, hogy melyik volt az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy te ezt egyedül már nem tudod kezelni, és kéne egy menedzser neked?
Viszonylag elég hamar. Tehát mondtam, hogy amikor beleálltam, és hogy elfogadom az egészet, akkor megcsináltam az angol nyelvű Herald oldalt. Egy pár hónapig tartott talán, amikor én úgy gondoltam, hogy ezt én a saját íróasztalom mellől le tudjam menedzselni. Uh-huh. Aztán rá kellett jöjjek, hogy ez egy sokkal nagyobb feladat, mint amit én ott meg tudok oldani. Jelentkezők voltak, először angolok jelentkeztek, uh-huh. hogy menedzselnének, de nem igazán működött a dolog, úgyhogy szépen elköszöntünk egymástól.
Távolság?
Nem csináltak semmit.
Yeah, ez mondjuk tényleg gond, ez kétség kívül.
Ehhez képest ezenkor rögtön egy konkrét ajánlattal keresett meg.
Hogy
az első olyan felkérés volt, ami pénzt hozott a konyhára. Aha. Ezt talán ő jobban el tudná mondani, hogy talált meg.
Hát igen, ugye nekünk Nyíregyházán van egy kommunikációs ügynökségünk, és mindig, tehát amikor mi márkákkal elkezdtünk dolgozni, illetve elkezdtük felépíteni a saját ügynökségünket, Akkor olyat kerestünk, ami helyi cég, de országosan működik. Dolgozunk itt a Nyíregyházi Állatparkkal, ami egyik legszebb turisztikai attrakció szerintem az országban. Dolgozunk együtt automárkával, csoki márkákkal, ami igazából nem egy lokális márka, ilyeneket kerestünk. És volt egy partnerünk, aki használt autó értékesítéssel foglalkozott, illetve sokan csinálják, hogy külföldről, Európából, Németországból, Nyugat-Európából hoznak be használt autókat, viszont ők annyiban voltak mások, hogy megállapodtak a mobilével, a legnagyobb ilyen használt autós piacsal, és volt egy olyan adat kapcsolat, hogy gyakorlatilag magyarul volt meg a mobile, és onnan hoztak autókat. Ezért volt izgalmas, mert egy ilyen használt autókereskedővel nem biztos, hogy szeretünk van együtt dolgozni az iménti ismerek alapján. Ebben nagyon sok fantázia volt, és nagyon nagy lehetőséget láttunk. És ugye a használt autó behozatalnak voltak ilyen sajátosságai, hogy kimész az autóért, mire hazahozott, addigra lerobban, vagy kimész az autója Németországba, tapasztalatlan, vagy eladták, mire odaérsz, vagy épp nem ismered az ügyintézésnek a csinyát, bínyát, és mire kimész egy napra, és öt napig kim vagy, mert még éppen bejön egy munkaszüneti nap, vagy nem tudtál ügyet intézni, és ennek a koncepciónak kerestünk valami olyan megoldást, hogy ezt el tudjuk mondani, és akkor én valahogy ez a
András mosolya volt? András mosolya volt ez a koncepció?
Olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy a világhírű HDP-n Herold arc tulajdonosa magyar, és én akkor lesokkolódtam, mondta, hogy jó, véghez.
Ismerted akkor már a mémet korábban. Igen.
Hát ez egy cikkben szerepelt akkor, tehát akkor már ugye ez 2017-et írunk kb. Akkor ez már futott ez a Herald projekt, csak senki nem tudta, vagy kevesen tudták, hogy András magyar. És ugye, hogy visszafejtettük ezt, ez az időszak volt, amikor az Orosháccal találkozott András, ennek hatására nagyon sok média megkeresés érte, nemzetközi, independent, például Metro, a globális, és utána pedig ugye a magyar sajtó is elkezdett írni róla, ez talán egy 444 pontos cikk volt, amit olvastam, és amikor ezt így elolvastam, nekem az ember kell, akarok vele találkozni, elő kell, keresem a földről is. És elkezdtem kutatni utána, nagyon volt munkahelyén keresztül próbáltam megkeresni, találtam egy ilyen vizsgamunkát, egy ilyen egyetemi vizsgamunkát, egy ilyen kis videós anyagot Andrással, annak az alkotóját megkerestem, elindítottam minden vonalat, és az egyik vonal elérte András, mondta, hogy beszél vele, hogy én keresem meg milyen ügyben, és majd ő felhív engem, mert ugye nem adhatja meg a számát, nem akarja megadni, majd ő felhív engem, hogyha úgy lesz, de aztán végül az volt, hogy András engedte, hogy felhívja, megadhatta a számát, és akkor én kerestem meg őt, én hívtam fel őt telefonon, és akkor ugye pont strandon volt akkor András, és akkor én így bejelentkeztem, igen, hogy
megszólalt a tele,
hogy szeretnék vele találkozni. Az első találkozásunk, akkor éreztem egyfajta bizalmatlanságot, hogy most jön ide valami vadidegen, reklámötlettel, addig András úgy visszautasítgatott mindenféle megkeresést, nem is olyan foglalkozott ezekkel.
Hát mert élt a szóbeli megállapodásunk ezekkel az angol srácokkal. Ja.
És ugye megcsináltuk ezt az egész projektet, és utána ez nagyon jól sikerült. Tehát amikor az ügyfélnek elmondtam, miről van szó, hogy mit szeretnék, ugye most már látom abból az aspektusból, hogy a más ügynökségek jönnek a heroldos ötleteikkel, és akkor ugye mi nyilván szinte minden ötletet elfogadunk, az egy szerep, tehát el kell játszani, eljátszuk. De nagyon sokszor látom ezeket a csillogószövű kreatívokat, hogy jönnek a mindenféle ötletre a világ minden tájáról, imádom, és ugye látszik, hogy annyira szeretnék, hogy az összejön mellett az életük reklámja lesz. Ezen átmentem ezen a fázison, és az első reklámot mi csináltuk meg vele, bár az igazából egy ilyen low budget kis online videók voltak. Mikor az ügyfélnek mondtam, mit szeretnék, hát mondta, hogy tehát jó, ott volt egy bizalom, felmondta, hogy jó, csinált, de nem nagyon értett, hogy ez miért kell, vagy hogy miért van ez. Amikor ez működött, amikor ennek az organikus elérésre gyakorlatilag az eget verte, akkor mondta, hogy nem akarok csúnyán mondani, majdnem kimondta a bébezi szót. Azt mondja, ez nagyon jól sikerült, ez le a kalapa, ilyenek, és elégedett volt. Én pedig úgy elkezdtem gondolkodni, hogy, és akkor hangzott el az a bizonyos dolog, hogy mondom, András, én hogy világsztár, hogy szeretnék veled dolgozni. És annyira szimpatikus volt akkor az, hogy mondta András, hogy igazából neki van egy szóbeli megállapodása, ez is egyfajta emberi erényt sejtetett, hogy ő adta a szavát, ő akármennyire szeretne már együtt dolgozni, ő tartja a szavát. És megvártuk azt az időszakot, amíg lejárt az angol csapattal, amíg nem jelentkeztek, és miután a szerződtünk le, és kezdtünk el együtt dolgozni. Tehát ez volt az első dolog. Mi nem foglalkoztunk self-brandinggel, nem foglalkoztunk menedzseléssel semmilyen szinten, meg kellett tanulnunk, együtt kellett ezt megtanulni, de igazából én azt gondolom, hogy ebben nagyon annyira sajátos volt, hogy később találkoztam casting ügynökségekkel, tárgyaltunk bizonyos projektekben, és néha kaptam ilyen kritikát, hogy én kicsit pimasz vagyok, hogy ilyen árat mondok, hogy mondhatok ilyen árat, hogy hát ez nem így működik ez a szakma, és én mondtam, hogy már azért túl vagyunk néhány dolgon, és van működött ettől még több is, és nem feltétlen azt talán szerencsés volt, hogy nem feltétlenül az utat jártuk be, ami ki volt már követve és szabályok mentén ment, hanem valahol elindultunk, aztán ilyen kicsit ilyen esetleges volt, ahogyan mi elkezdtük felépíteni Andrást.
Említetted, hogy nagyon szereted azt a részét a munkának, amikor jönnek ezek a kreatív szkriptek, megkeresések. Ti ebbe egyébként mennyire, nem is azt mondom, hogy beleszóltok, hanem hogy mennyire teszitek hozzá saját magatokat. Szoktak-e saját ötletek jönni ilyenekből?
Van, amikor nagyon határozott elképzelést kapunk, megrajzol storyboarddal, tényleg valamikor volt már olyan, amikor ugye látjuk azt, mennyi meló van abban, amikor egy koncepciót kidolgoznak mondjuk a végsőkig, és volt már olyan, hogy ezeket megkaptuk úgy, hogy tényleg nem tudták, hogy lehet együttműködés vagy nem, de már az utolsó tolvonásig minden meg volt tervezve. Nyilván könnyebb döntést tudni is, úgy lehet, hogy jobb hatással is vannak ránk. Illetve van, amikor meg van egy ötlet, és van, amikor kérnek ebben tanácsot, segítséget, hogy ismerő Andrást, meg az ő karakterét merre vinnénk, vagy van, amikor van egy nagyjából kész anyag, és ott is engednek beleszólást. Nem nagyon szeretünk ebbe beleszólni, nem nagyon szeretünk ebbe, csak ha olyan ötlet van, amit hozzá tudunk tenni, akkor nyilván elmondjuk, vagy azt, hogy mi az, ami jól áll neki. De én azt gondolom, hogy pont ettől a legszebb, hogy sokszínű. Amikor olyan csapatokkal dolgozunk együtt, voltak olyan reklámfilm forgatások, amikor ilyen 100 plusz fővet rész rajta. Volt egy sörmárka, amit Portugáliában forgattunk, egy teljes nemzetközi csapat dolgozott rajta, olyan kameratechnikával, olyan eszközparkkal, ami szerintem ilyen tényleg a legnagyobb reklámfilmeknél van. Ezeken nagyon jó találkozni, látni ezeket. Viszont sok esetben olyan jó szakemberek vannak, olyan jó ötletek vannak, illetve ahogyan említettem, hogy Andrásnak a fotózása, a közeledésre is eltérő, ugyanúgy a reklám szakmai, a kommunikációs nyelvezet szokások is eltérőek területenként. És amikor találkoztunk mondjuk egy orosz modellel például, vagy láttunk, volt egy brazil gyógyszerreklámban együtt dolgoztunk, egészen más hangulata volt a smink, amit ráraknak, ahogyan felkészítik, eltér országunkat. És igazából sok esetben csak inkább az van, hogy nézzük és csodáljuk, nézzük és szeretjük ezt a szakmát, tehát nagyon jó, amikor tényleg egy ötletből egy reklámfilm lesz, ami egy márkát képvisel, egy márkaértéket képvisel. Ezeket jó, hogy az egészet végignéz, és inkább úgy vagyunk vele, hogy inkább élvezzük, ahogyan ott vagyunk, belelátunk ebbe a munkába, nagyon sok jó szakemberrel megismerkedtünk. Nem nagyon vagyok híva annak, hogy bizonyos kommunikációs anyagokat, reklámokat, reklámversenyeken futtassunk meg, de jó volt látni, amikor volt olyan, ami Kámba a shortlistre került például, tehát hogy András szerepelt benne. Ezek szerintem jó dolgok, de visszatérve az alapkérdésedre, nem szeretük beleszólni ezeket. Tehát inkább az van, hogy aki kitalált, az legyen ő dicsőség, hogy kitalált egy jó dolgot Andrással, és András pedig nagyon jól megcsinálja. Ami talán még ehhez kapcsolódik, és ami egy ilyen nagyon, nagyon jó érzés mindig, nem nagyon volt olyan rendező, producer bárki, aki ne emelte volna ki, hogy András mennyire fegyelmezetten csinálja végig a forgatásokat, milyen munkabírással csinálja végig a forgatásokat, és nekem, amikor egy ben van a szedben, és kis kék szem elkezd világítani nekem, be van lőve a haja, ott a smink, jön a mosoly, nem tudom megunni. Tehát, hogy ez annyira jó látni, és már látom, hogy ezt imádni fogják, amikor majd találkoznak vele az emberek a tévéképen, vagy az online felületeken.
De és akkor benned sincs ilyen improvizációs vágy?
Nincs. Én próbálom lekövetni, ami az elvárás velem szemben.
És volt már olyan, hogy amikor azt mondtad, hogy fú, ennek azért forgatásnak már jó lenne, ha vége lenne, kicsit már elhúzódott.
Hát azért ilyen volt, de hát ez vele jár.
És milyen egyébként mondjuk egy rosszabb napodon oda menni egy ilyen forgatásra, és pontosan tudod, hogy ez az elvárás, hogy mosolyognod kell. Van, hogy ez mondjuk nehezen megy, vagy?
Én nem emlékszem, hogy lett volna ilyen. Tehát ki tudom kapcsolni a magánéletemet, meg a privát dolgaimat abban a pillanatban, amikor belépek a stúdióba, akkor az van, amit a rendező meg a kreatívok kitaláltak.
Mégiscsak egy üzleti podcastben vagyunk, úgyhogy anélkül, hogy túlságosan a pénztárcádban turkálnánk, valamit tudsz arról mondani, egyáltalán mennyire követed, hogy mennyi pénzt hozott Herold a konyhára, vagy mennyire érzed, hogy megváltozott ettől az életszínvonalat?
Hát persze, hogy érzem. Hát, ugye, hát az látszik, hát a bankszámla kivonatokat azért megkapja az ember.
Arra azért csak ránéz az ember egy hónap végén, igen.
De azért hadd mondjam el, hogy nem kapott el a gépszi, tehát nem kezdtem el felelőtlen pénzszórásba, meg az életkörülményeimben se nagyon változtak. Az egy nagyon jó érzés, hogy nem kell azon gondolkodni, hogy ezt megvehetem-e magamnak, vagy nem. Mert megvehetem. De ennek ellenére éppen tegnap néztük át a feleségemmel a havi banki kivonatokat, és hát mind a ketten nyugdíjasok vagyunk, és a mai napig a nyugdíjunkból meg tudunk élni. Tehát ami pluszba, ezekből a szerződésekből pluszba pénz bejön, az vésztartaléknak félre van téve, vagy hogyha fiunk belevág esetleg valamilyen ilyen üzletbe, akkor meg tudjuk támogatni, vagy ha ne adj Isten, oda-vissza sorsunk, hogy előbb-utóbb valami jó nyugdíjas otthonba be kell menni, hát csak 80 éves vagyok. Tehát kell, hogy legyen azért egy olyan tartalék, ami egy biztos alapot ad az embernek, hogy nem kell a pénz miatt aggódni.
Igen, az, ahogy említettem nektek, hogy elindultunk egy olyan folyamatban, talán a legelső projekt, amin dolgoztunk, a Manchester City volt, a Premier League-es futballklub, és ugye amikor velük volt az első együttműködés, egy 6 hónapos időszak megelőzte, amikor nem tudtuk, hogy mit kezdünk Andrásra. Elkezdtünk együtt dolgozni, nem jött egy megkeresése, próbálkoztunk milyen proaktívak lenni, nem nagyon sikerült, és volt egy olyan napunk, amikor egy nap beesett ilyen 5 nagyon speciális megkeresés, köztük volt a Manchester City is. Nagyon különleges nap volt, hogy azt hittük, hogy ilyen kandikamera, vagy valaki szívas. És akkor hát az valóságá vált, elmentünk, megcsináltuk, és most visszaemlékszem arra, hogy arra a projektre, hogy agyaltunk, hogy mennyi pénzt kell törnünk, hogy megyünk egyáltalán, hogy nekihívnak minket, hogy Manchester City, hogy ez.
Ingyen is mennétek?
Voltak ilyen döntéseink, például ez is, hogy stratégiai döntés volt az, hogy tök mindegy, csak menjünk el, tehát nem is kértünk sok pénzt, csak menjünk el, mert majd ez lehet, hogy hoz egy következőt, és ez így működése. Hogy elkezdtük ezeket így szépen építeni, ugye sokszor az volt, hogy nagyon sok utazásra járt az egész, és nyilván üzleti podcast, és kíváncsiak vagytok bizonyos dolgokra, részletekre, vagy ilyen összegeket nem fogunk tudni sajnos mondani. Sokszor azért, mert nagyon szinte minden szerződés is múlott van egy titoktartás egyrészt, másrészt nem is akarunk mondani ezekről a dolgokat nektek. Harmadrészt viszont azt talán mindent elárul, amikor a üzleti útjaink első etapján voltunk túl, és akkor mondtam Andrásnak, hogy találkoztam a feleségével, megismerkedtem, és akkor elkezdtem beszélgetni, és ugye az volt, hogy mi ugye elkezdtünk úgy olyan dinamikával utazgatni, hogy volt olyan hónapunk, hogy szerintem többet voltunk külföldön a hotelben, mint itthon. És akkor hát feltettem a kérdést András feleségének, hogy mondom, hát Gabi, hogy nem, hogy érzed, nem baj az, hogy most elindult egy ilyen más élet, és akkor András, hogy jövünk, megyünk mindenfelé, azt mondja, hogy Denko, még hozzátok a pénzt, menjetek.
Hát azért most már nem egészen így van.
Most szóval már nem így van, igen.
Nem örül neki, hogyha túl sokszor, mert túl, igen, hosszú időre elmegy.
De ezt 2017-ben még toleráltam az elején. Most egyébként csökken annak a száma, amiket elvállalunk, tehát egyre kevesebb, egyre komolyabb dolgokat igyekszünk elvállalni. Vannak olyan saját projektek, amiken dolgozunk, amik folyamatban vannak, illetve tényleg nem feltétlen azért nem vállalunk el mindent, hanem egyszerűen ahogy elkezdtük felépíteni azt, hogy mondjuk Andrásnak a büdzsé egyre drágább volt, utána már nem nagyon tudsz visszalépni, mert akkor hiába dolgoznál valakivel együtt, ki kell, kimondunk egy összeget, már akkor elvtelen vagy azzal szemben, aki mondjuk több pénzt kifizetett érte. Tehát innentől kezdve kell tartani egy szintet. Nem beszélve arról, hogy amikor én nem szeretem versenyeztetni ezeket, hogy ki híresebb, meg hogy híresebb, meg melyik márkaérték hogy van, de például a Forma 1-es élmények is jól mutatják, hogy mikor egy világsztár rajong valakiért, vagy egy világsztárnál ezt a hatást tudod kiváltani. Én mindig hittem ebben, hogy az Andrásnak a márkaértéke, az Andrásnak a karaktere, az egy világon egy egyedi, különleges. Nagyon nehéz szerintem a mostani információ áradatban felépíteni egy olyan brandet, egy olyan arcot, aki nem tucat arc, aki tudsz azonosítani. Ennek az értékét megpróbálod meghatározni, szerintem felbecsülhetetlen. És szerintem az ő arca egy olyan időben érkezett az internet világába, hogy igazából azok a generációk, akik rajta felnőttek, azok ugye egy etalonnak tartják, egy ilyen, ő az internet alfája, ő a királya, tehát hangzott el egy ilyen mindgeges interjúban, beszélgetésben, hogy hát vannak a mémek, meg van András, hogy kb. Így van. És ugye ezeknek mi mind tudjuk az értékét, viszont ugye nyilván nem élünk ezzel vissza, de inkább valamikor azt kell mondjunk valamilyen együttműködés, hogy nem, mert nem tudunk olcsóban elmenni, nem akarunk olcsóban elmenni, nem vagyunk akkor fairek az a cég, aki többet kifizet érte, akármennyire tetszik. Inkább az fordult meg, hogy sok esetben elvállalunk olyan projekteket, ami inkább társadalmi célú, és a legtöbb hazai együttműködés ebbe az irányba ment el, hogy próbálunk olyan társadalmi célú együttműködésekben részt venni, ami inkább nekünk kerül költségbe, mint pénzbe, mint bevételbe. Ami például, amit volt most a Pest megyei rendőrkapitánysággal egy együttműködésünk, volt az Országos Mentőszolgálat Alapítványnal egy együttműködésünk, ezekbe buli részt venni, szívesen részt vettünk, egy jó célt szolgál, és inkább azt mondom, hogy ingyen vállalunk el projekteket, illetve van az, amit inkább külföldöt jellemzi, amikor pedig elég vastagon is foghat a ceruzánk.
Kömön havi hány megkeresést kaptok?
Változó. Van, amikor sajátos, ahogy a Web3 életre kelt, vagy elindult, kriptovaluták, NFT-k, egyebek, ugye vannak olyan területek, ahol a landásnak az arca rendkívül népszerű, és ott például volt olyan, hogy ilyen naponta 20-30 megkeresés beérkezett, hogy csináljunk kriptovalutát András arcával, meg egyebek. Most azért ott nagyon sok olyan szerencsehúszáról, meg olyan típusú projekt, amit szeretnénk elkerülni, meg kiválasztani a legjobb irányt, vagy reklámszakmában pedig van, amikor az egyik hozza a másikat. Tehát van, amikor volt, amikor két hetente utaztunk Moszkvába forgatásokra, volt ez a dél-amerikai projekt, ahol volt Chilében egy jégkrém reklámunk, Kolumbiában egy sörreklám, és amikor ezeket leszerveztük az utakat, meg mint két hetet töltöttünk Dél-Amerikában, elég összetett forgatások voltak, akkor még bejelentkezett az Aeromexico, a mexikói légitársaság, hogy szeretnének Andrással reklámfilmet forgatni. Raktuk össze, hogy hát mondom, biztosan fog már Mexikóba menni, és akkor egy olyan kompromisszumos megoldást találtunk ki, mondtam nekik, hogy látom, hogy van irodájuk Santiago-ba is, meg Bogotába is, ha valamelyik helyen meg tudják szervezni a forgatást, akkor jöjjenek ők oda. És jöttek egy ilyen kárgóval,
és fölépítették egy üres placon a repülőgépet, amire kellett ülni.
Volt egy peksot, ahol ugye András ült a végén, besütött a nap, és azt hoztak ilyen paneleket, felépítették meg széksorokat, felépítették egy parkolóba, hát érdekes, ilyen izgalmas volt, és akkor megcsináltuk azt a projektet is. Úgyhogy hát igen, elég összetett egyébként, hogy ezek hogy működnek.
És részemről sokkal inkább a kalandról szól, mint a pénzről. Uh-huh. Tehát nem azért, hogy most legyen még egyel több nulla a bankszámlámon, hanem legyen valami olyan kaland, ami egy életre megmarad.
És hogy így, néha így fürdőbe kellett ezeket összerakni, ahogy említettem, hozzá az egyik a másikat, egyszerre voltak ezek a forgatások, és a változó van, amikor megkeresések egy kicsit csillapodnak, egy kicsit leülnek, akkor most, hogy például volt ez a Forma 1-es aktivitás, megint rengeteg beesett olyan megkeresés, amivel megint foglalkozik.
Ezen csomóan látták hirtelen de megint.
Ezt tartjuk továbbra is, hogy ameddig buli, addig csináljuk. Tehát, hogy nekünk, ha ez... Nem szeretnék képmutató lenni azzal, hogy azt mondom, hogy nem fontos számunkra az üzleti része a dolognak, de akárhogy is nézzük, nem az elsődleges. És fontos az mindig, hogy megtartani azt az életminőséget, tehát nem szerettük volna megváltoztatni András életét. Ha szeretnénk, 365 napból 365-öt utazhatnánk. De nem szeretnénk azt az életminőséget, azokat a szokásokat, azt a rutint megváltoztatni, ami kibillenti úgy András az életében, hogy megváltozik. Szerintem az egy nagyon rossz hatásra lenne. Ebben nagyon valahol meg kell találni az egyensúlyt egyébként. Tehát voltak olyan évek, amikor tényleg ilyen 20 plusz utazás volt, és akkor nagyon jó, élvezhető volt, de azért mindenkinek van itt a családja, valahol el is oda kell figyelni. Van, amikor tényleg olyan adhok kell reagálni, volt egy olyan, hogy nem tudtam épp Andrásra utazni, felhívtam, hogy holnap el tudsz menni Londonba, van egy forgatás, tök jó. Jó, persze, megyek. Szóltam egy barátomnak, elkísérte, ment Londonba másnap. Szóval ilyen, néha ilyen nagyon ilyen improvizálni is szoktunk és kell. Gyakran rá tudunk készülni, vannak hosszabb útjaink, vagy kialakultak, ami kicsit ilyen, talán ilyen kulisszák mögötti dolog, hogy ugye volt egy hosszabb útunk, amikor Andrásnak volt egy ilyen visszérgörcse, és akkor utána elhatároztuk, hogy hát, és ugye ott jöttek ezek a szintek, hogy lehet, hogy mondjuk egy ilyen klasszikus világsztár életében ez nem annyira kihívás, de így, hogy mi alulról építettük fel azt, hogy most mi business class-on utazunk, például nekünk egy olyan volt, hogy hát számolgattuk, hogy te jó ég, hogy elmegyünk 3 Brazíliába, ami 10 millió forintba kerül, De hát az volt, hogy Andrásnak volt egy visszérgyulladás lába, és mondtuk az ügyfélnek, hogy hárman fogunk utazni, amennyiben ezt komolyan gondolják, ez nagyon fontos, hogy és ez minden a egyéb díjakon felüli dolog, az, hogy mondjuk business classon, még megfelelő hotelben, még megfelelő pihenőidő van, ezeket a standardeket kialakítottuk, és ugye ezeket el kellett fogadják ahhoz, hogy tudjunk együtt dolgozni. És kialakult egy ilyen, ez nem amiatt volt, mert ilyen sztárallőrök lennének, hanem egyszerűen az egészség meg a kényelme a legfontosabb ilyen tekintetben, és ezeknek meg kellett felelni.
Neked volt olyan, amikor már úgy érezted, hogy fú, most jó lenne egy kis pihi?
Arra vigyáztunk, hogy ne legyen túl sok. Mm. Talán a leghosszabb ez a dél-amerikai turné volt.
Ami egybe két hét volt, ha jól emlékszem.
Hát körülbelül igen. De hát aztán nagyon, nagyon sok utazás volt, főleg a tavalyi év inkább Ázsiáról szólt, és abban nagyon hosszú utazások voltak, Japán, Dél-Korea, Szingapúr. De hát ezeket, amíg bírom és élvezem,
addig csinálom.
Említetted az előbb az NFT-knek meg a kriptovalutáknak a világát. Ha jól értem, akkor ebből nőtt ki ez a Paintoken nevű projektetek. Erről tudsz egy picit mesélni, hogy ez micsoda egyáltalán? Hmm.
Igen, nagyon picit. A András nevével létrejött egy ilyen kriptovaluta, ez a Paintoken. Ez egy együttműködésben csinálják egy olyan cég, akinek megfelelő háttere van, illetve megfelelő szakmai tudása ehhez. Sokat nem tudok róla mondani, ezekben általában együtt szoktunk nyilatkozni erről a projektről. Inkább én a Web3 világáról beszélnék, amiben belecsöppentünk, ez egy nagyon érdekes dolog. Tényleg volt egy ilyen, volt ahogy említett András, tavaly elég sok ilyen ázsiai útunk volt, és nagyon sajátos a Web3-ban aktív fiataloknak a karaktere, a személyisége, az egész közösség nagyon sajátos. Voltunk Szingapurban, a Fullerton Hotelben volt egy ilyen nagyon szép, elegáns ilyen rendezvény, ami ilyen kicsit ilyen eklektikus volt, amikor beléptünk a rendezvény helyszínére, ilyen, itt egy dárca dobáltak lufira a gyerekek, meg ilyen kosárlabdára dobáltak ki, mint a búcsúba kosárlabdákat. És akkor néztük, hogy olyan volt a közösség, mintha elfogyott volna a diákidel, és tudod, ilyen kis torracipő érzéző.
És akkor pedig milliárdos.
És akkor semmi státuszszimbólum, és ott mondta egy srác, aki ott volt, hogy hát figyelj, ezek azok a kriptobálnák, akiknek amúgy dollár 10 millió, vagy dollár 100 millióknak a számláin, csak a státuszszimbólum itt elmaradt. Nagy autók jöttek értük, meg lehetett érezni valamit, meg ahogy beszélgette velük, tényleg jó élmény volt. De egy nagyon sajátos világba csöppentünk bele, és nagyon érdekes ez a Web3-nak a világa, nekünk is tanulni kellett nagyon sokat, folyamatosan tanulni kell, nagyon sajátos, hogy valahol ennek teret kap, valahol nem kap teret ez az egész. Nem nagyon próbálják ugye nagyon sok dolgot szabályozni ebben a dologban, ami lehet egyébként egy jó dolog. Viszont én valahogy ez a közösség, ahogy ilyen, egy ilyen decentralizált lehet igazából, ha valakinek van egy közönség, és ezt tudja monetizálni, tehát amikor van egy egymilliós táborod, akivel kapcsolatot építesz, és azon keresztül akár kriptoeszközt, akár bármilyen dolgot tudsz értékesíteni, vagy értéket tud teremteni, az nagyon hirtelen tesz az gazdag embereket. Viszont amit láttam ebben, hogy ezek valahogy olyan, ezek a srácok olyan ott maradtak azon a megvan az a természetesség, amit nagyon szeretek. Tehát van az, amikor tudod, van, amikor annyira VIP valaki, hogy meg a testtartásán is látod, hogy próbálja mutatni, hogy VIP, és találkozunk ilyenekkel is. Itt meg azt érezted, hogy itt tök jó lenni, hogy ezek olyanok, mint mi, hogy el vagyunk, kicsit ilyen bohémak, olyan bohóckodunk, nem feltétlen. Az a fontos, hogy most milyen óránk van, vagy milyen státuszszimbólumot hordunk magunkon. És akkor ennek van egy nagyon, nagyon jó hangulata, és amikor ahogy mentünk különböző rendezvényekre, ezek az arcok nagy része előfordul, már ismerős arc, találkoztunk voltak olyan élményeink, amikor ez Dubajban volt egy rendezvény, ez a Binance-ek volt a Blockchain Week nevű rendezvénye, amikor ott volt András, ott volt Hezbollah, ez a dagesztáni srác, aki szintén egy ilyen ismert mém, és talán ott volt Khabib is, aki a Conor McGregort legyőzte ilyen ketrecharcba, de nem kellett semmilyen védelem, egy tök intelligens rendezvény volt, hogy el voltunk, fotózatások voltak, és elkezdték lekordolni az egész rendezvényt. És akkor azt néztem, hogy most ki jön ide, aki miatt ilyen kell, hogy 3 méterenként biztonsági őr volt, és akkor felépítettek egy nagy ilyen kordon folyosóton. Na, ki jön itt, menjél, és oda könyököltem megnézni. Mondták, hogy jön a CZ. Na, ki az a CZ? Nem tudtam. A Binance-nek volt az alapítója, kép, akkor töltött el a 4 hónapos kis börtönbüntetést, ami kis pénzügyi szabálytalanság miatt. De elég nagy kultusza van. És az volt a börtön után az első ilyen megjelenése, skandálták a nevét, imádták. Nekem olyan Jó, hát ott jön majd faszi. Végül csinált Andrásra egy selfit, kiposztolta, hogy a kriptó, kimondta, hogy a kriptó stresszes, és ő olyan, mint a Bloombergen, akkor ilyen 47. volt a Bloomberg listán 47. leggazdagabb ember, de ő is egy olyan, tehát hogy megvolt az egésznek az a kis laza, fesztelen közege, nagyon szerethető közeg. Sajátos, nem mondom, hogy közel áll hozzánk, de igazából ez egy olyan döntés volt, hogy ebben nem induljunk, vagy ne induljunk, ami érett, hogy ezzel kell valamit csinálni, nem szabad kihagyni ezt a lehetőséget, szóval meg kell benne találnunk azt a partnert, akivel van egyfajta bizalmi státusz, illetve azokat a garanciákat, amiket szerettünk volna kérni ebben az együttműködésben, ezeket biztosították. És mivel megtaláltunk egy ilyen partnert, így elindultunk ezen a vonalon. És hát igazából ez egy nagyon, nagyon izgalmas terület. Tehát, hogy ebben még mondom, sokat kell tanulni, sokat kell ebben elmélyülni, de jelen vagyunk, nem volt kikerülhető. Tehát ez előbb-utóbb jött volna, tudtunk volna lehet rosszabb döntést is hozni, vagy belecsapni hamarabb ebbe a dologba, kivártunk a megfelelőre, szerintem a megfelelő partnerrel indítottuk el ezt a tokent.
Már csomó sztár ismert ember neve elhangzott, nem is tudom, hogy hányjal találkoztál már úgymond a karriered során, melyik volt a legemlékezetese, vagy akire legszívesebben emlékszel vissza, vagy aki mondjuk meglepődte, hogy mennyire közvetlen és jó fej. Tudnál néhány példát mondani?
Húha, ezen gondolkodnom kell. Hát nem is tudom, ami nagyon furcsa volt, egy furcsa élmény volt. Ez egy brazil énekesnő.
Nem annyira híres, de furcsa, vagy érdekes.
Ott furcsa.
Ott
híres, volt egy slágeres előadó.
Gretchen, úgy hívták.
Úgy Gretchennek hívják, meg lehet találni. Gretchen ugye a Jancsi és Juliskából a Juliska németül. Hát ehhez képest egy nagyon furcsa, elég nehéz megállapítani róla, hogy férfi vagy nő. Felnőtt filmekben is szerepel. És hát aztán ott tanított engem szambát táncolni. Aztán rájött, hogy hát az egy nagyon bonyolult tánc a szamba, azt már nem fogja megtanítani nekem. Tanuljuk meg a kongát. Egyébként a világslágere, idézőjelbe, az a konga volt. Na. Meg lehet találni a Facebookon, talán valaki hallotta.
És sikerült elsajátítani a kongát?
Hát egy-két alaplépés.
Ott mindenki táncolni tanított András, tehát bekeveredtünk vagy pubba, ott egy kislány elkezdett vele táncikálni, vagy ott mindenki táncolni tanított ott, igen. Ez izgalmas, érdekes.
De talán ez volt a legbizarrabb sztár találkozó.
Azt már mondtad is, András, hogy idén nyáron lettél 80 éves, és hogy csak addig szeretnéd csinálni, amíg élvezed.
Egyelőre még igen.
Akkor nem szoktál azon gondolkodni, hogy esetleg te vagy Harold legalábbis nyugdíjba menjem?
Hát fölmerült bennem, hogy előbb-utóbb egyszer csak abba kell hagyni, és ez a mai napig benne van a zsákba. De hát amíg működik, és én is élvezem, és a világ is vevő rá, és pénzt hoz a házhoz, és kalandokkal jár, hát miért ne csinálja?
És amikor már nem dolgozol, akkor mik a hobbiaid? Róla tudsz egy kicsit mesélni?
Ó, hát sok minden. Ugye szó volt arról, hogy a sportban milyen kapcsolatom van a sporttal, hát valamikor én a Fradiba kezdtem el úszni, a mai napig eljárok uszodába, hát kevesebbszer, mint szeretnék, de azért egy héten egyszer-kétszer csak elmegyek kirándulni, nagyon szerettek járni. Van egy okos órám, ami rám szól, hogy ha napi 5000 lépés még nem tettem meg, akkor gyorsan kimegyek és körbesétálom a Városligetet. Van egy olyan internetes játék, nem is internetes, hanem telefonos, mobiltelefonos alkalmazás, geoláda keresés. Tehát a világ különböző pontjain, valami szempontból érdekes pontjain elrejtenek egy kis dobozkát, amit a koordináták alapján meg lehet keresni. Ez is nagyon, tehát nagyon sok érdekes helyre jutottam el.
És te rejtettél már el dobozkát?
Én is rejtettem el.
Azt lehet tudni, hogy mi volt benne?
hát kis apróságok, ilyen, általában ilyen kinder tojás figurák szoktak lenni, kis kulcstartók, hűtőmágnesek, ilyesmik vannak ezekben. A legújabb kalandom, amiben most kezdtem bele, és egyelőre nagyon élvezem, az egy kicsit kreatív dolog, az írás.
Szakmabeli?
Nem. Hát szakmai szakkönyvet írtam, persze. Azt tudom, az, sőt, talán a mai napig az Óbudai Egyetemen a világítás technikát az én jegyzetemből tanulják a hallgatók. De ez abszolút fikciós. Mert hát rájöttem, hogy van nekünk egy AI, ami rengeteget tud segíteni a kreatív munkába. Tehát az ember fölvázol egy történetet, nagyjából leírja, hogy mi legyen a fejezetben, csinál hülyességet. Nagyon nagy felügyelet alatt kell tartani, de vannak dolgok, amiben nagyon jó, van, amiben nagyon rossz. Nagyon jó például, hogy egy atmoszférát, hangulatot, környezetet leírjon. Aha. Nagyon rossz a cselekményvezetésben, a szereplőket összekeveri.
Ez kellemetlen.
Mondjuk egy közlekedési dolgok, hogy lehet A-ból a B-be Budapesten eljutni, milyen villamosra, milyen buszra kell felszállni, rendszeresen elrontja.
Tényleg.
Tehát nagyon oda kell. Egyszer elkezdte az én saját rokonaimnak és a családtagjaimnak a nevét adni a fikciós figuráknak.
Az igen.
Tehát nagyon oda kell figyelni, de nagyon, én nagyon élvezem. Sokkal jobb, mint a regény olvasás, mert én tudom alakítani a történetet.
És hol tartasz?
Hát kettő már kész, hát persze íróasztalfiókban van, ez egyik az egy, igazából az egy novella volt, a másik az egy komplett kis regény, a harmadik az pedig most van készülőben.
És nem tervezitek ezt megjelentetni?
Nincs kizárva még, soha nem mondd azt, hogy soha mondják.
Ez igaz.
Az első egy novellával kezdtem, annak az volt a mögöttes története, hogy van egy barátom, Gervai Andrásnak hívják, aki írt egy könyvet a titkos szolgálatokról. És abban volt egy nagyon rövid és nagyon szikárra fogott fejezet Péter Gáborról, aki annak idején az AVH, az államvédelmi hatóságnak volt a főnöke. Tehát a Rákosi rendszerbe rettegett nagyhatalmúra volt. És ennek az élettörténetét az ő általa megadott szikár életrajzi adatokból lett egy novella, ami szerintem olvasható.
Érdekesen hangzik.
A következő az pedig az úgynevezett Rózsadombi Paktum, ami egy városi legenda, hogy a rendszerváltás 1989-ben játszódik. A városi legenda azt tartja, hogy az akkori ellenzék és az akkori állampárt a háttérbe megegyeztek a hatalom békés átadásában, a gazdasági hatalom átmentése érdekében. Na most ez már egy kis regény, ez e körül szerveződik, hogy a főhőst, aki egy közgazdász, azt bele akarják vonni ebbe a körbe, és megkörnyékezik, és elpróbálják beleszervezni, és eléggé előre haladtak a beszervezésével, amikor a végén rájönnek, hogy még sincs rá szükség, és ejtik. Tehát nagyon röviden ez a története. A harmadikam pedig most készülőben, az pedig egy youtuberről szól, egy videobloggerről, aki elutazik egy távoli ázsiai képzeletbeli országba, ahol kalandvágyból elmegy egy lázadó szakadár tartományba, ahonnan a hatóságok igyekeznek lebeszélni, hogy oda menjen, és ott túszul ejtik.
Remélem, hát, ennek nincs valósági
ennek
alapja.
Ez abszolút fikció. Most ül a börtönbe, és próbál megszökni ott a történet.
Ez a történet, ez mondjuk el tudok képzelni egy Hyde the Pain Heroldos illusztrációt.
Egyébként ilyen, amikor az AI elkezdett teret nyerni, és szoktam Andrásra azt mondani, most volt a 80 születésnapi buli, és akkor azt mondtam, hogy mikor megkérdik, hogy mennyi idős András, én azt szoktam, hogy 80 éves fiatal, nem idős. Tehát, hogy amikor nekem az is annyira jó élmény volt, hogy ahogy jött az AI, meg jött a térhódítás, akkor András mondta, hogy figyelj, elmerültem ebbe az egészbe, tartok egy 3 részes előadássorozatot az 5-10-ben az AI-ról. És akkor azt mondom, hogy 80 évesen ebbe így beleállni, szeretni, használni, ez annyira jó dolog, hogy tényleg
akkor
ez
a... Akkor még csak 79.
A bocsánat, hogy 79 voltál.
Pontos.
Igen, jogos. És annyira jó volt hallgatni ezt az előadást, meg hogy felkészült belőle, hogy igazából ez az, hogy Andrásnak ez a mém vonal, meg ez a népszerűség is hozta azt, hogy tényleg nagyon sokat találkozik fiatalokkal, fiatalok között van, ahogy dolgozunk, részt veszünk projektekben, nagyon up to date bizonyos dolgokban, és ez annyira jó, hogy követi ezt az egészet, hogy igazából nem is kell kérni tőle, hogy ebbe egy kicsit, tehát sokkal tájékozottabb néha, mint mi bizonyos dolog van. Tehát már volt rá példa, hogy fogalmunk sincs, sem volt valami új dologról, aztán András már vágta, hogy hát nekem volt időm ezzel foglalkozni, így meg úgy működik. Ezek nagyon jó dolgok, tehát hogy pont ez az,
igen,
ami...
Igen, ez a kvantum számítógépek kerültek szóba valahol. Igen.
Volt egy megbeszélésünk, ahol volt egy ilyen speciális projekt, és kvantum számítógéphez köthetően jövőbeni fejlesztés volt. Én mondtam nekik, hogy hát fogalmam sincs, miről beszéltek, András, hát én azt így vágom nagyjából, hát ez milyen ember, és elkezdtek beszélgetni a kvantum számítógépekről. Okay.
Te is vágod, nem?
Akkor hát,
ki nem? Ki nem.
És mire használod még a mesterséges intelligenciát?
Ó, hát rengeteg zenét szereztem vele, képeket.
Milyen zenét különben?
Ó, ez is egy érdekes történet. Kifutunk az időből, de nem baj.
Ez meg szerintem.
Van egy kedves barátnőm, családi rokonsági kapcsolat, és kaptam tőle most új évkor egy dobozkát, amiben minden hónap be volt osztva 12 rekeszre, minden hónapban volt valami kis csoki, és mellette egy valami bölcsmondás. És hogy ezt az ajándékot viszonozzam, minden hónaphoz írattam a mesterséget intelligenciával egy dalt, amit elő is adtam, aminek a refrénje ez a bizonyos mondat volt, amit ő tőle kaptam.
Ezt nem lehet megnézni valahol?
Nagyon szívesen elküldöm, nem publikáltam sehol, mert ezt a saját szórakozásomra csináltam, de ha valakit érdekel, akkor...
Szeptember reggeli friss az ég, a nyár emléke még bennünk ég.
András néha szokott ilyen nagyon előremutatóan megfogalmazni dolgot, és tényleg az AI-nak a gyerekcipőjénél jártam, amikor azt mondta, hogy figyelj, akkor az AI meg fog csinálni minden helyettünk, nem kell ezt majd dolgoznunk, de nekünk maradok a művészetek. Azt mondja, várj csak, azt is megcsinálj helyettünk.
Egyébként tényleg, hogy további kulisszatitkokat is eláruljak. Feleségem fest. Jár egy képzőművészeti szakkörbe, és ők minden évben szerveznek egy alkotótábort, és az alkotótábornak van valamilyen tematikája. És én ugye járok a feleségemmel, mert elkísérem mindig, ez mindegyelő most inkább nem részletezném, hogy miért, de lényeg az, hogy benne vagyok így szegről végről ebbe az alkotócsoportba, és az alkotótáborban ott mindenki fest, meg mindenki dolgozik, ott más nem lehet csinálni, hát ott nekem is el kellett kezdeni. És a tavalyi évnek az volt a témája, hogy ember és állat kapcsolata. És hát mit lehet ember és állatról festeni képet, ami jó pofa is, meg én is meg tudom csinálni. Kértem segítséget az AI-tól. Ugye megadtam, az alapokat megadtam nyilván, kitaláltam, hogy legyen meg a csodaszarvas története, Hunor és Magor és a csodaszarvas. És hát én rajzban nem vagyok nagyon jó, legyen kubista stílusban, ezt vonalzóval meg lehet rajzolni. Megcsinálta, adott egy vázlatot, ami persze messze nem volt egy kész kép, de ennek alapján én megfestettem azt a képet, ami most egy jótékonysági árverősen kaporcson, hát több mint 200 ezer forint érkelt el.
Az igen. Gratulálok.
Köszönöm.
Hogy még egy picit a művészeteknél maradjunk, korábban volt tervben, hogy készül egy vígjáték Heroldnak az életéről, ebből lett valami?
Nem vígjáték, nem vígjáték, hanem igazából volt több opció, vagy több irány. Igazából van most egy folyamat, egy dokumentumfilm készül, ami feldolgozza András életét. Igazából szerettük volna tavaly előtt évvégén befejezni, de annyi sok új kaland jött, hogy nem fejeztük be, hanem igazából még amik csak most folyamatosan történnek, ezeket beépítjük. Aztán valószínűleg idén be fogjuk fejezni a filmet. Igazából ez egy olyan formátum, aminél a legnépszerűbb streaming szolgáltatók az iránymutatásait követjük, de saját finanszírozásban, saját fejlesztésben készül a film.
Ja, az is fontos, hogy amit keresek, annak egy részét visszaforgatjuk a filmbe. Tehát saját finanszírozással.
Igen, saját finanszírozásban készül a film. Nagyon érdekes lesz szerintem, nagyon sok országnak az élményei szerepet kapnak benne, nagyon érdekes karakterek fognak szerepelni a filmben, majd amikor ideje lesz, lehet, hogy majd arról is beszélgetünk egyet közösen.
Hát kíváncsian várjuk.
És legyen így.
Hát talán egy trailer azért idén összejön.
Még egy utolsó kérésünk lehetne, hogy esetleg a kamerába egy klasszik, a mémből ismert mosolyt kérhetnénk.
Ó, hát mindenki ezt kéri.
Hát ez kihagyhatatlan.
Ugye szembe kell fordulni, a bögre hozzátartozik. Hát egy laptop is hozzátartozna.
Azt most nem hoztunk.
És hát egy füligérő, fogsor villantó füligérő mosoly. Mindenki ezt kéri. Kicsit unalmas.
Zenkó András, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, nektek pedig köszönjük, hogy végignéztétek a műsort, ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok!
Sziasztok, köszönjük!
Sziasztok!
Sziasztok.
Váltsuk az ígéretes pénzügyi terveket együtt valóra. A műsor támogatója a Raiffeisen Bank.